Lippei Zoltán mesterszakácsa, ma az egész libáról fogunk beszélgetni, annak megvásárlásáról, előkészítéséről, fűszereiről és elkészítéséről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát nincsen könnyű dolga annak, aki elindul és egész libát szeretne vásárolni, mert azt gondolja, hogy azt aztán majd mondjuk hétvégére megsüti.
Az egész liba egy kicsit még itt testileg is nagyobb, mint ugye a kacsa, de egyébként hasonlóan tudjuk elkészíteni az egész kacsát. Hát a beszerzésénél igazából az egész libát nagyon szép házi vagy hízott libát tudunk a különböző piacokon beszerezni frissen, de esetleg, ha nem kapunk, akkor ugyanúgy természetesen inkább pecsenye libát fogyasztva is tudunk vásárolni nagyobb áruházakba. A beszerzésénél általában ugye fontos, ugye, hogy néz ki, még ugye a hízott liba az ilyen erősen sárgás színálnyalatú, lehet látni, hogy olyan jó hájas, jó zsíros, míg a pecsenye liba kevésbé sárgás, de tehát nem azt jelenti, hogy ilyen lilás színű, mert az nem igazán jó. Nem tartom az annyi sárga színű zsíradékot, és nem annyira sárga, viszont abból is nagyon finom ételt tudunk készíteni. Az előkészítésénél itt is ugyanúgy fontos, hogy a pörzsölés, ugye ugyanúgy a comboknál, melle, a háta részén, a nyaka részén, akkor a szárnyak, a rata szárnya tövénél, hogy a rajta lévő szőrszálakat alaposan pörzsöljük le, és az egész libát alaposan dörzsöljük át és mossuk meg.
Illetve hát ugye attól függ, hogy hogyan szereztük be azt a libát, hogy ki van -e zsigerelve, vagy nincs.
Általában lehet úgy is forgalomba kapni, tehát találkoztam már olyan libával, hogy a belsőjével együtt árulták. Most én igazából azt javasolom, hogy tehát a belső zsigerei nélkül vásároljuk meg. Viszont, hogyha benne vannak mégis ugye a belső szervek, akkor az a legelső természetesen, hogy ugye hátsó felénél felvágjuk éles késsel, vigyázol, hogy a beleket ne vágjuk szét, és kézzel belenyúlva egy mozdulattal ki tudjuk az első belső szerveit szedni. Ez megtörtént, utána ugye a belsőségekről le tudjuk választani a zúzát, le tudjuk választani a májat, a szívet, a beleket ugye természetesen eldobjuk, és a zúzát kitisztítjuk, és a különböző belsőségeket előkészítjük.
Milyen fűszerek illenek a libához?
A fűszer ez a következő: só, bors, rozmaring, zsája, kakukkfű, majoranna, fokhagyma, vöröshagyma, oregánó és a magvas mustár. Természetesen lehet ugyanúgy dizsoni mustárt használni, vagy különböző más mustárféléket. A Magyarországon ismert mustárt is bátran lehet hozzá használni.
Mi kell fűszerezni?
Igazából, mivel hogy egész libáról van szó, itt bátran és bőven kell fűszerezni, és nem csak a késeért, hanem nagyon fontos, hogy belül is, sőt, főleg igazából az egész libát, meg az egész szárnyasokat belülről szoktuk jó alaposan befűszerezni, besózni. Kívülről azért használom kicsit kevesebb fűszereket, hogy ne égjem egyébként kési technikával, hogy odafigyelünk, akkor természetesen azért oda lehet arra figyelni, hogy az a külsején lévő fűszer az se süljön túl, és ne égjen meg rajta.
Milyen ételeket lehet készíteni a sütésen túl?
Úgyhogy, ha egészbe sütjük meg, ugye beszéltünk már róla, hogy nagyon jó az íze, ugyanúgy, mint a kacsának, és simásóval is nagyon finoman el lehet készíteni. Így ezt még kicsit még lehet variálni, hogy az így megsütött húst, vagy a megsütendő egész libát friss zöldségágyra tesszük, és így sütjük meg, még finomabb lesz. De lehet úgy is, hogy jól fűszerezzük előző nap, és a bőrét vagy egybehagyjuk, vagy pedig, ugye, hogyha hízott libáról van szó, akkor nyugodtan be lehet vagdalni, hogy a zsiradék jobban kisüljön belőle, és ezáltal ropogósabb és finomabb lesz a bőre. Pecsenyéből lehet nagyon finom galantint, és lehet nagyon finom pástétomot is készíteni. Akkor a pecsenye libából nagyon finom libalevest tudunk főzni. Általában a libalevest azt ilyen húsleves jellegűen sok zöldségfélével szokták. Általában úgynevezett ludgégetésztával tálalni, de tejfölös vagy tejszínes habarásos nagyon finom raguleves jellegű levest is tudunk belőle készíteni. Na most az igazság, hogy egy egész libából, még ha kisebb, akkor is nagy családnak való levest tudunk belőle főzni. Akkor lehet nagyon finom zöldséges libaragút készíteni belőle, és lehet tölteni méghozzá bőre alá. Ha töltsük, akkor inkább a pecsenye libát ajánlom, és hogyha hasüregből töltjük, akkor lehet a pecsenye libát is, meg lehet a hízott libát is tölteni, zöldséges, húsos, vagy szárított gyümölcsös töltelékkel, és nagyon finom hétköznapi étel, de nagyon finom ünnepi, vagy hétvégi ételt is tudunk belőle készíteni.
Lippei Zoltán, köszönöm
szépen. Köszönöm szépen.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Frűvald Ferenccel, a Biokosárokon magazin felelős szerkesztőjével ma a boszorkány bugyogójáról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves hallgatóknak is!
Azt nem mondhatnám másképp is, mert ahány égtáj, annyi ország, annyi féle elnevezés, nem másról van szó, mint a nejlon zacskókról. Miért hívják például boszorkány bugyogójának?
Hát mert ezek önálló életet élnek, miután bevásároltunk bennük, és aztán szemétként próbálunk tőlük megszabadulni, és ezzel is a száma az eseteknek, amikor a szél fölkapja, és nagyon messzire tudja hordani ezeket a pillekönnyű, ám ugyanakkor nem kevésbé veszélytelen anyagokat, és ezek fölakadnak a fák bokrok tetejére, ott lengedeznek csúfságként, persze aztán bekerülnek a tengerekbe, ott is okoznak problémát. Na és ezek a fákon lengedező fehér, hát ha nem is bugyogó formájú, de könnyen asszociálható jelenség kapta ezt a nevet.
Írországban, mert hogyha mondjuk Dél-Afrikában megyünk, akkor ott National Flower-nek hívják, vagy pedig Alaszkában szemétdomb jégmadarának, Kínában pedig fehér piszoknak.
Igen, hát ilyen jópofa neveket találnak ki. Mondjuk ebből a legriasztóbb az a National Flower, mert azért ez már egy elég durva szint, hogyha idáig eljut valami, hogy egy nemzet virágának titulálják ezeket a nejlonzacskókat. De tényleg a probléma az nem lebecsülendő, hiszen iszonyatos mennyiségben fogyasztunk, és hát nem is fogyasztjuk, mert ha fogyasztanánk, akkor még hagyján lenne, hanem egyszerűen csak pazaroljuk, meg átmenetileg birtokoljuk ezeket a szörnyű anyagokat, teljesen feleslegesen.
Hiszen javarészt ugye ingyen lehet hozzájutni a
különböző bevásárlókban, de a lustaság meg a kényelem odáig fajult, hogy már pénzért is szívesen elfogadják az emberek, tehát adnak érte pénzt. Na most adhatnának pénzt mondjuk sokkal jobb anyagokért is, egy kicsivel talán többet, de hát pillanatnyilag itt tartunk. Tehát ez a napi horror mennyiség, percenként 1 millió zacskó cserél gazdát, tehát ugyanannyit veszünk el a pénztárakból, meg a hatákban, meg bevásárló központokból, és körülbelül ugyanintől szabadulunk, hiszen senki nem akar ezt otthon deponálni. Igen.
És hát ugye ezek a gúnyos jelzők, ezek hagyján, tehát, hogy nem véletlen, mivel minden volt találkozni velük szemétként, akár mondjuk, hogyha a szél fújja, de azért ennél sokkal nagyobb problémákat is tudnak okozni ezek, hiszen találtak már nem egy bizonyítékot erre a nagyvilágban, például Bálna Gyomrában, meg aztán máshol is.
Hát tulajdonképpen két hely van, ahol a nem túl környezettudatos vásárlók, a fogyasztók próbálnak szabadulni ezekről a termékektől, vagy hát az erre szakosodott intézmények és cégek. Az egyik a tengerfenék, a másik pedig a földgyomra. De most mind a kettő gyakorlatilag ez csak egy látmeneti kezelése a problémának, mert egyébként ezek az anyagok 400-500 év, attól függ, hogy milyen anyagból vannak, körülbelül bomlás idejük. Magyarul belátható időn belül nem tűnnek el. Én is láttam videófelvételt, egy tenger alatti felvételt, ahol különböző halak, ezek nem bánák voltak, kisebb halak, de hát ott evickéltek a különböző zacskók, pelenkák, mindenféle műanyag hulladék között, az szörnyű látvány volt.
Még egy szám, idén 133 milliárd 540 millió 780 ezer műanyag szatyrot adtak el, és meg csak a fél év.
Igen, hát nem volt. Tudom, hogy ennyire pontosan hogy lehet utána számolni, de rendileg stimmel a dolog. És jó magam is a bioboltokban, ahogy előfordulok, hát a legritkább, hogy valaki hozna magával ilyen ezerszer használatos vászonszatyrot, amiben nyugodtan lehetne pakolni, és teherbíró is, tehát kockázata sincs. A legkisebb, legapróbb termékre rögtön kérik azt, hogy nem tudunk-e valamiféle zacskót adni hozzá.
Pedig, hogyha már csak ezt tenné meg valaki, hogyha elmegy bevásárolni, és viszi magával a szekert, vagy pedig a szatyrokat, akár ilyen nejlon zacskókat is, vagy nejlon szatyrokat is, másokat tenne, mert akkor nem lenne belőle szemét, hiszen azt gondolom megint félre rakja arra a helyre, ahol ezeket tárolja, és következő bevásárlásnál megint előveszi.
Hát pontosan az ideig óráig jelent kényelmi megoldást, addig, ameddig pucér kézzel oda megy valaki, és nincs nála semmi, akkor örül az, hogy valamiféle szatyrokba beleteszi. De utána hazavitte, és utána főhet a feje, hogy mit kezd vele.
Több pontján Európának már megindultak kezdeményezések ezek ellen, a szatyrok ellen. Legutóbb Angliában volt egy hír, hogy adót vetettek ki ezekre a szatyrokra, és igenis ellene mentek egy kis városkában. Aztán franciák is terveznek ilyen jellegű intézkedéseket 2010-ig szeretvezetni.
Hát a franciák most egy nagyon nagy húzásra készülnek. Aztán kérdés, hogy most az új kormányzat mennyiben fogja ezt fölvállalni. Remélem, hogy igen, hogy ilyen 100 eurós büntetéseket akarnak kiszabni azokra, akik környezetszennyező műanyag zacskókat hoznak forgalomba, illetve adnak át fogyasztóknak, ami nagyszerű lenne, mert gyakorlatilag azt a kis maroknyi csapatot, amely fogyasztói csoportot, amely eddig is ezt szerette volna, az erősíti tudatában, a többieket pedig ráterüli a helyes útra. Tehát van lebomló zacskó, van millió dolog, amit lehetne helyet használni.
Igen, nem csak ez igazából akkor megoldása a kérdése, hogyha a világszinten jelentkezik ez. Tehát nem csak egy-egy állam, egy-egy ország, egy-egy városka vezet be ilyen intézkedéseket, hanem mondjuk kontinensek.
Igen, hát ez ugye visszacsatolható mondjuk a biogazdálkodás elterjedéséhez. Ma már azt mondhatjuk, hogy a világ 100-110 10 országában folyik ilyen-olyan módon biogazdálkodás. Amikor én ebbe belecsöppentem egy 24-25 évvel ezelőtt, akkor 5-6 országban jelentkezett egyáltalán még ez kérdésként, és ez szép lassan, egy negyed század alatt elterjedt. Na most, hát ugyanakkor ez az egész csomagolóanyagipar is átalakulhat, annál is inkább, mert ebben van üzlet. Tehát ez nem valami gonosz szüleménye, meg a szép lelkeknek az erőködése, hanem ha ezt valaki időben felismeri, akkor komoly profitot tudna termelni abból, hogy bomló anyagokat használ 4-500 éve a bomlók helyett.
Reméljük, hogy hallgatta a tálalót, vagy hallgatja a tálalót, és akkor kaphat hozzá egy tippet, vagy ötletet, hogy miből tudna pénzt keresni magának. Privat Ferenc, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után hallhatnak egy kutatásról, amely 35 országban vizsgálta a gyorséttermi ételek zsírtartalmát.